Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Tudom, hogy többen nehezen értek ide ma, mi is. Úgyhogy itt sokáig eszközök nélkül voltam, mert István barátom hozott autóval. Hát én kiszálltam a Kinizs utca sarkán, úgyhogy 20 perccel hat előtt ide értem, de ő az eszközökkel csak 5 perccel ezelőtt körülbelül, mert hát autóval néha nehezebb közlekedni, mint gyalog. Néha azt gondolom, hogy jobb volt a lovaskutár, meg gyalog is jobban lehetett közlekedni. Persze ez nem igaz, de ilyen problémáink 100 évvel ezelőtt nem voltak. Most már vannak, de lesz még több is. Na, néhány kérdés érkezett. Na, az egyik kérdést olvasom. A házasságon kívüli testi kapcsolat tilalmának levezetése a Biblia paráznaságról szóló részeivel számomra nem egészen meggyőző, írja a levélíró. Más ige szakaszokkal alátámasztható ez a tilalom egyértelműen, kérdezi. Indoklás. A paráznaságnak fordított szó az eredetiben házasságtörést jelent, azaz a szövetség megtörését. Alátámasztom egy példával 1 Korintus 5.25. De hűtlenekké váltak őseik istenéhez, mert az ország népeinek az isteneivel paráználkodtak. Bocsánat, 1 Krónika 5.25. Tehát ószövetségi hivatkozás, de hűtlenekké váltak őseik istenéhez, mert az ország népeinek az isteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. Ha a testi kapcsolatot folytató két fél egyike sem él házasságban, akkor ilyen szövetség megtörése, azaz harmadik fél sérelme nem következik be. Előre is köszönöm a válaszát. Tehát még egyszer, miről van szó? Azt írja, hogy ha nem kötöttek házasságot, akkor nem történt szövetségkötés. A házasság a Biblia szerint valóban Isten színe előtt való szövetségkötés. Ha ilyet nem kötöttek, akkor nincs mit megtörni. A paráznaság pontosabb fordításban házasság törés, ez is mind igaz. Mi itt a helyzet? Az a helyzet, hogy kifejezetten olyan ige, amely a házasságon kívüli kapcsolatot paráznaságnak nevezné, én sem találtam a Bibliában ilyet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a kérdés abban az időben nem merült föl. Tudnék, abban az időben ismeretlen volt a darwinizmus és a freudizmus emberképe, mely szerint az ember magas rendű állat, ösztön lény. Abban az időben egyértelmű volt az, hogy az ember nem tagja az állatvilágnak, noha az emberi test, állati test, a föld porából alkotta Isten. De az ember specifikum az, hogy Isten a maga lelkét lehelte orrába, így lett az ember élőlényé. Test és lélek szerves, szétválaszthatatlan egysége. A szexuális kapcsolat pedig a test és lélek ember testi közösség, ami nem csak testi kapcsolat. Korunk embere számára, aki bedőlt ennek a fajta filozófiának, ennek a fajta emberi bölcsességnek, amelyről Jakab azt mondja, hogy földi, testi, sőt ördögi, a mai ember szétválasztotta a szexet a szeretettől. Pedig
eredetileg Isten terve szerint a kettő szorosan összefügg, nincs meg a kettő egymás nélkül. A szex funkciója az embernél éppen ezért nem csak a szaporodás szolgálja. Az állatoknál a szaporodás szolgálja, de az embernél nem, hanem hozzá segít ahhoz, hogy két ember egysége szorosabb legyen. A bensőséges kapcsolat elősegítése. Ott van helye, ahol ez a kapcsolat létrejön, vagy létrejöhet. Egy mély kommunikáció a szex, amit úgy lehetne lefordítani, vagy más szavakkal megfogalmazni, hogy én neked magamat mindenestől odaadom, téged pedig mindenestől elfogadnak. Lak neked, csak neked, nem másnak. Na most, ha a kettőt szétválasztjuk, akkor olyan, mint más testi funkciók, a feszültséget levezeti. Csillapítja például a szexuális étvágyat. De ez embertelen, nem állatias, talán már mondtam, ez sértés az állatokra nézve, hanem embertelen. Hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy mi emberi lények vagyunk, akkor a kettőt nem választjuk széllyel. Nem tudom, hogy kielégítő volt ez a válasz, én remélem, hogy igen. A freudi pszichoanalízisnek van még néhány tévtanítása, többek között az, hogyha az ember nem elégíti ki az ösztöneit, és itt elsősorban a szexuális vágyra utal, hanem elfojtja, akkor neurotikus lesz. Hát senki sem akar neurotikus lenni, nosza, akkor éljük ki. Ugye ez történt, ez az ideológia jött be a európai kultúrába, a 20. század első évtizedeibe, az emberek elhitték, nem csak beszéltek róla, kiélték, ma tömegesen kiélik, ugyanakkor szegényebbek maradnak. Mert az így kiélt szex nem biztosítja a valódi egyéválást. A másik ember egy ilyen gondolkodásban ösztöntárgy, ez Freud kifejezése, hogy ösztöntárgy, aki arra való, hogy csillapítsa az ösztönszükségletemet. És ha már rágós, nem elég finom, hallottunk ilyen tanácsot egy vagy két évvel ezelőtt, magas pozícióból le kell cserélni. Hát ez a fertőzött emberi gondolkodás. A Biblia nem ezt tanítja. Tehát ha nem hivatkoztam is, mert nem tudok hivatkozni konkrét igére, amely azt mondaná, hogy nem csak a, hogy nem csak az házasság törés, amikor valaki házasságban él, és mással él nem életet, esetleg házasságkötése előtt, vagy házassága mellett, vagy házassága után. Ebben az összefüggésben remélem, hogy egyértelmű, hogy paráznaság, vagy más szavakkal házasságtörés. Az az ige, amit a Krónikák első könyvéből idézett a levélíró, pedig arra mutat, hogy a Biblia a házasságtörést jelképként is használja, lelki paráznaságról szól, amikor Isten népe idegen istenekkel teremt kapcsolatot. A 10 parancsolat első parancsa ez, ne legyenek néked idegen isteneid rajtam kívül. Mert a házasságot meg lehet törni, előtte be lehet törni, más házasságába ki lehet törni a saját házasságból, ezért házasság törés. Na, van még két kérdés, talán ezeket rövidebben meg lehet válaszolni. Egy héttel ezelőtt valaki, elhangzott egy kérdés, hogy mi a véleménye a vegyes házasságról, zárójelben ott volt, hogy európai és afrikai, vagy európai és arab felek között. Én arra lennék kíváncsi, hogy református és katolikus felek között vegyes házasságról mit gondol. Hát ugye a vegyes fogalmát lehetne fejtegetni, amikor Pál apostol azt írja, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában, akkor nem arra gondol, hogy az egyik református és a másik katolikus, hanem arra gondol, hogy az egyik Jézus Krisztus követője, a másik pedig hitetlen. Ez a felemás iga. Na most, ha valakit egy katolikus keresztelési anyakönyvbe írtak be, a másikat pedig egy református keresztelési anyakönyvbe, attól lehet akár mind a kettő hitetlen. Ugye, mert személyes döntés kell arra az eljegyzésre, amit a gyermekkeresztség jelent. Ugye azt is tudjuk, hogy az apostoli korban felnőtteket kereszteltek, pontosabban bemerítettek. A gyermekkeresztség a Magyarországon a baptista egyházat kivéve, történelmi egyházak közül, hát nem tudom, a testvérgyülekezetet ide számíthatjuk-e, szerintem nyugodtan, akkor Németországban legalábbis a Brüdergemeinde jelentős egyház, akkor a baptistákkal együtt ők is ide sorolhatók, ők csak felnőtteket keresztelnek, pontosabban bemerítenek. Én református vagyok, mi reformátusok, evangélikusok, katolikusok is gyermekeket is keresztelnek, kisbabákat. Attól, hogy valakit így megkeresztelnek, még nem üdvözül. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Olvassuk Márk evangéliumának a végén. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ott már nem éri azt, hogy akit nem keresztelnek meg. A keresztség egy külső jel, a kisbabák keresztelése pedig olyan, mint egy eljegyzés Isten számára. És hogyha valaki személyesen dönt, válaszol Isten igennyére, Isten igent mond ránk, de attól nem jön létre a kapcsolat vele, vagy az előbbi hasonlatot érvényesítve a házasság vele, ez csak eljegyzés, akkor nem jön létre az a kapcsolat. Tehát ez a véleményem róla, nyugodtan lehet házasságot kötni katolikusnak is. Reformátusnak, ha mind a kettőnek a megváltója Jézus Krisztus. Azt azonban el kell dönteni, hogy hova járnak gyülekezetbe. Nem tesz jót a házasságnak, ha két felé járnak. Én láttam már ilyen házasságokat, Isten áldása van rajtuk, de olyat is láttam, ahol két református házassága vált pokollá. Pedig mind a kettő református. Ha Istennek engedetlen, és más felekezetek, variáció is természetesen megtörténnek. Még egy papír van. Hát itt azt kérte az illető, hogy egy e-mail címen válaszoljak, még nem tettem meg. Azért olvasom mégis fel, mert úgy gondolom, hogy közérdekű. Mit gondol az önkielégítésről? Írja és zárójelbe, gondolom hosszú téma, de pár gondolatát is nagyon megköszönöm. Valóban csak pár gondolatot, nem érdemes csinálni, azt mondom. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy egy időben szörnyű tévhitek kapcsolódtak hozzá, hogy aki önkielégítést végez, hátgerinc sorvadást kap, ez nem igaz. Semmilyen nem történik. Ugye meg más szörnyűségeket, vannak keresztény csoportok, akik fő bűnnek tartják, Isten akarata ellen való, de nem nagyobb bűn, mint a hazugság, vagy a csalás, vagy a homoszexuális magatartás, amiről a múltkor szó volt, miért nem jó? Azért nem jó, mert rossz asszociációk alakulnak ki. A hangsúly a testi feszültség oldásra terelődik át, és fönnáll az a veszély, hogy valaki ezt begyakorolja, később esetleg, mondjuk a férfiről van szó, csökken a potenciája, akkor ilyetten koncentrál a saját nemi szervére, amely nem merevedik eléggé, és kudarcos lesz a házas élete. Pedig akkor teljes és jó a szexuális közösség, ha az ember a másik testére koncentrál, nem a sajátjára. Ezért ártalmas a pornó is. Ott személytelenné válik. És tulajdonképpen a személytelenség irányába sodorja az embert az önkielégítés. Sőt, még rosszabb, mert saját maga körül forog, a saját testére vagy szervére koncentrál. Egyszerűen testi kielégülés jön létre, tehát nem történik meg az, ami eredeti célja a szaporodáson kívül a szexuális életnek, ahogy az elején már szóltam róla, hogy a közösségünket erősítse, a kettőnk közötti szeretett kapcsolatot erősítse. Kikészít vagy kiegészít? Ez a címe a mai előadásnak, és én azt hiszem, hogy mindenki hamar kitalálta, hogy miről van szó. És főleg az első igét, hogy kikészít, többen tartalommal tudják megtölteni, akik már több éve házasságban élnek. Mert úgy élik át, hogy már nem bírom tovább. Meddig kell ezt még tűrni, elszenvedni? Nagyon nehéz dolog ez a házasság. És hát esetleg fölidézik az esküvőjüket, mert a fülükbe jutott, hogy valaki, miközben mindenki gratulált, távolabb azt mondta, hogy miért legyen nekik jobb, mint nekünk. És hát valahogy úgy tudjuk a házasságról, hogy nem mindig olyan szép, sima valami. Azt én többször szoktam hangsúlyozni, hogy nem az ígéret földje, sokkal jobban hasonlít a pusztai vándorláshoz, az is 40 évig tartott, ez egy átlagos házassági időtartam, és hát a pusztán átmenni elég nehéz dolog, szenvedni kell, gyalogolni kell, nyelni kell a port, hőség van, nincs víz, de aztán jön az oázis. És újabban szeretem emlegetni egy kedves ismerősömet, akit megkérdeztem, na hogy vagytok, és a válasz az, hát megyünk oázisról oázisra. De hát közben azért van egy kis puszta. Igen, ez így van, látunk itt két képet. Nyilvánvaló, hogy a zene, amit hallottunk, az inkább ennek a jobboldali képnek felel meg, ahol teljes a harmónia. Bach házassága úgy tudjuk, hogy jó volt, hát volt is jó néhány gyerekük. Ugye a házasság gyümölcseként, itt pedig a baloldali képen éppen súlyos konfliktust élnek át, vagy legalábbis ennek a férfinek nagyon nehéz lehet a helyzete. De hát nem minden férfinek van ilyen bőbeszédű felesége, mint amilyennek ez a rajz mutatja. Na, nem csak az asszonyok sárosak, amikor konfliktus keletkezik, hanem mind a kettőnek lehet szerepe benne. A lényeg az, hogy általános tapasztalat az, hogy néhány évi házasság után a legtöbb házasság válságba kerül, kisebb vagy nagyobb mértékben. Talán az is közismert, hogy az Úr Jézus az életünket házhoz hasonlította, házépítéshez. Ezt a hasonlatot a házassággal kapcsolatban én nagyon szeretem használni. A legfontosabb, és ezen szokott lenni a hangsúly az, hogy jól alapozzunk, kősziklára kell alapozni, és az a kőszikla az Isten szeretete, maga Jézus Krisztus, erre épülnek a házasság falai, az egymás iránti elkötelezettség, a szülőktől való függetlenedés, és az egymáshoz való ragaszkodás, majd erre jön a tető, lesznek ketten egy test. Milyen szép és jó dolog ez, de fújnak közben a szelek, jön az árvíz, és hadd ismételjem meg ezt is, amit gyakran szoktam mondani, hogy a vihar, az eső, az árvíz nem minősíti a házat. Nem beszél arról, hogy a ház jó vagy rossz, az külső körülmény, hogy éppen kitört a vihar. Viharálló kapcsolatra van szükségünk. Hát pontosan az a kérdésünk, hogy hogyan válhat a kapcsolatunk, ha még nem vagyunk házasok a házasságban, vagy ha már azok vagyunk, akkor most esetleg több év után viharállóvá, hogy ne készüljünk ki benne. Ugye olyan kedves jelenet van itt, hát itt épp a férfi nem vette át a mosogatást, az asszony végzi, és a férj éppen zavarja a munkába. De én azt gondolom, hogy az ilyen zavarást, amit ezen a rajzon látunk, azért szívesen szoktuk venni. Na de lépjünk tovább egy lépéssel. Az igazi ok az, hogy nem bízunk egymásban. Az egymás iránti bizalom szűnt meg, és azért kerülünk olyan helyzetbe, amelyben hát nehéz elviselni egymást. Miért nem bízunk egymásban? Két különböző választ szeretnék adni erre a kérdésre. Az egyik itt olvasható. Azért nem bízunk egymásban, mert nem olyannak látjuk egymást, mint kapcsolatunk elején. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal asszony keresett föl, mondta, hogy probléma van a házasságában, kérdeztem, hogy mi. A válasza az volt, hogy az a bajom, hogy a férjem megváltozott. Nem olyan, mint amilyen volt házasságunk elején. Hát ismertem a férjét is régebről. Én úgy láttam, hogy a férje pontosan olyan, mint akkor volt. De ő ezt nem vette észre. Miért nem vette észre? Azért, mert működésbe lépett egy jól ismert pszichés reakció, amit úgy nevezünk, hogy projekció. Megváltozott azóta a társam. Milyen bátor volt. Milyen határozott volt. Milyen gondos volt, most meg nem olyan. Na, ezt az asszony mondja, mit mond a férj? Megváltozott a társa, milyen rendes volt, milyen szorgalmas volt. Azt mondta, hogy mindig finomakat fog főzni, most pedig sosincs kész a vacsora, mikor hazamegyek. Nem beszélve arról, hogy hát nem úgy öltözködik otthon, hanem hiába mentem haza, azért nem vette föl az ünneplő ruháját. Hanem úgy üdvözölt, ahogy a takarításból éppen kikeveredett. Nem olyan. Vagy talán becsapott annak idején, szándékosan átvert. Hát ettől kikészülök. Kikészít a másik. A projekcióra utaltam az előbb. Mit jelent a projekció? Azt jelenti, hogy kivetítés. Általában él bennünk a másik nemmel kapcsolatban egy ideális kép. Én azt hiszem, nem tudom pontosan az eredetét, de azt hiszem, hogy valamikor serdülőkorban keletkezik. Amikor az ember szeret romantikus könyveket olvasni. Kialakul benne, mondjuk egy fiúban, egy ideális lány képe. Mi jellemzi ezt a lányt? Hát lehetne sorolni. Biztos, hogy nagyon szép, csinos, jól öltözött, mindig mosolyog. Amikor kimutatja a foga fehérjét, akkor mosolyog legszebben. A szeméről nem is beszélve, két gyémánt, hát olyan fekete gyémánt, néha kék árnyalatban csillog. Csodálatos. Találkoztam vele. Ő az, akiről álmodtam, hogy hogy lehet, hogy ezt én előre megálmodtam. Ő az. Valójában nem az igazit látja, hanem rávetíti azt a képet, akit ő keresett. Megdobbant a szíve, Csipke Rózsika, aztán összeköltözik vele, esetleg esküvő is volt, eltelik néhány év, és igazzá válik az a közmondás, hogy nincsen rózsa tövis nélkül. Persze a botanikusok azt mondják, hogy a rózsának nem tövise van, hanem tüskéje, de olyan mindegy, se a tüskét, se a tövist nem tudom elviselni. Állandóan szurkál, olyan kritikus, hogy borzasztó. Nem tudom, hogy ebben a teremben vannak-e kritikus asszonyok. Biztos hallottatok azért ilyenekről, vannak, legalábbis tudományos megállapítás lehet. Vagy hogyha a fiú, illetve a lány, az illető találkozik a nagy ővel, hát sajnos nekem mindig a régi filmek jutnak eszembe, mond még valamit ez a név, hogy Gerard Philip. Már nem? Igen? Nagyon szép férfi volt. Hát Gerard Philip. Olyan, pontosan. De régebbi olvasmányaim is eszembe jutnak. Indián regényekből Winnetou. Ő az. Ragyogó a szeme. Szinte keresztül döfi az embert. Olyan határozott, milyen bátor. A tomahawk nem látszik éppen a kezében, de ugye el lehet képzelni, hogy hogy pörgeti, forgatja. Ő az. Széles váll, nyílt tekintet, sötét hajú. Nem lett más. Aztán együtt él vele. Kiderül, hogy még a pulikutyától is fél. Nem beszélve az anyósáról. Nem tudom, hogy Petőfinek hogy jutott eszébe verset írni. Még nem volt házas ember, és azt írta, hogy Ezrivel terem a fána megy, feleségem van nekem, csak egy, de mikor még az az egy is sok, előbb-utóbb sírba vinni fog. Gondoltam, már olyasmit is én megverem, bírok vele, hisz vén, de mikor a szemem közé néz, minden bátorságom odavész. Nyilván költői játék ez, akkor még nem ismerte Júliát, csak úgy elképzelte, hogy milyen lehet a házasság, lehet, hogy látott néhány házasságot azért. Nos hát, itt van a rózsaszín szemüveg, a szerelem projekciót indukál, vagy indukált annak idején, és hát a másikat ezzel a rózsaszín szemüveggel nézem. De mi történik később? Házasságot kötöttünk, együtt élünk néhány éve, ez a szemüveg valahova elkallódik, a rózsaszín, ez nem baj. De honnan nem kerül egy másik szemüveg? Ez milyen színű? Hát nem akartam egész feketére, de feketébe hajló, sötét szürke, és ezen keresztül nézem a másikat. Ne felejtsük el, hogy ez a szemüveg is torzítja a valóságot. Nem olyan rossz, mint amilyennek ez a szemüveg mutatja. Valóságtorzítás. Mind a kettő. Sose felejtsük el azt, hogy egyetlen igazi ellenségünk van a sátán. A párom nem ellenségem, hanem társam. Vannak hibái? Persze, hogy vannak. Hát emberi lény. Még nekem is vannak hibái. Nehezen elképzelhető, de van. És neki is. Mi a titka a tisztánlátásnak? Azt olvassuk a hegyi beszéd elején, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Hol lehet meglátni az Istent? A kereszt alatt. Nyilván jelkép. A bűnbánatban. Isten színe előtt. Imádságban. Amikor látom őt, a megfeszített Istent, aki meghalt értem, mert rászorultam, átvállalta az én bűneimet, és kiderül, hogy meghalt a páromért is. Isten őt is szereti. Isten szeretetén át nézem a társamat. És akkor látom reálisan. Láthattam volna korábban is, a szerelem elvakította a szememet, de most már látok világosan. A másik oka annak, hogy eljutunk oda, hogy kikészítjük egymást, az az, hogy a társam nem elégíti ki alapvető emberi szükségleteimet. Hangsúlyozom, hogy emberi szükségletekről van szó, a sajátosan emberi szükségletekről. Az evés, ivás, a szexuális vágy puszta kielégítése nem csak az embernél létezik. Az alvás igény nem csak az embernél létezik. A pihenés vágya nem csak az embernél létezik. De sajátosan emberi igény az, hogy engem tiszteljenek és szeressenek. Más szavakkal, szükségem van arra, hogy átéljem saját személyem jelentőségét. Azt, hogy nem élek hiába, fontos vagyok. Van olyan feladatom, amit én tudok betölteni. Senki más. És szükségem van arra is, hogy átéljem, hogy elfogadott vagyok. Engem elfogadnak mások, befogadnak. Egyetlen egy olyan emberi kapcsolat nem marad életben, ha hiányzik ez a kettő. Az emberi kommunikációnak a tartalma elsősorban ez a kettő. Az, hogy táplálékot találtam, ezt közlik egymással az állatok. Mi is közöljük, bevásároltunk. Az, hogy veszély fenyeget, közlik egymással állatok is. Mi is használunk riasztó berendezéseket. Néha riasztanak. Van erre specializált miniszter is, aki időnként riasztja a népet. Terrorizmus veszélyével fenyeget. Aztán vagy bejön, vagy nem. Mostanában nem szokott. Van néhány ilyen állati kommunikáció. Párzani szeretnék, fütyülik a rigók. Ilyen az ember kirívó öltözködése, itt a hölgyekre gondolok. Más hasonlattal élve olyan, mint egy csalival fölfűzött horog, amit bedobnak a halak. De sajátos emberi igény az, hogy átéljem saját magam jelentőségét és a biztonságát. Azt, hogy biztonságban vagyok. Akkor vagyok biztonságban, ha engem elfogad a környezetem. Na most hát ezeknek az elvárásoknak azonban van egy csapdája. Csalódásaink mögött is általában ez a kettő áll. Nem tisztel engem a feleségem, főleg a férfiaknál kerül hangsúly erre. nem szeret engem a férjem, főleg asszonyoknál kerül erre a hangsúly. Érdekes, hogy Pál apostol, mintha olvasta volna a 20. századi kommunikáció pszichológiát, mert a Efézus 5-ben a férfiaknak azt tanácsolja, hogy szeressék a feleségüket és gondoskodjanak róluk. Az asszonyoknak meg azt tanácsolja, hogy tiszteljék a férjüket. Mind a két alapszükséglet, mind a két nemre jellemző, de van némi hangsúly, eltolódás. Nos hát átéli az ember azt, hogy én képtelen vagyok megadni a társamnak azt, amit hiányol. Mondja nekem, hogy hát már szeressem egy kicsit meg, mert egyszerűen nem látja, meg nem hiszi el nekem, akkor sem mondom. Mire én azt mondom, hogy hát én szeretném, ha észrevenném, hogy értékel, hogy megbecsül. De ezt nem érzem. Előbb ő elégítse ki az én szükségletemet, majd akkor leszek képes arra, hogy én is kielégítsem az övét. És a másik ugyanezt éli át. Én tisztelném a férjemet, de semmi tisztelnivalót nem látok benne. Ha egy picit szeretne, akkor tisztelni. De nem tudom tisztelni. A férfiak erre vagy agresszívek lesznek, vagy visszavonulnak, legalábbis ez a két magatartás jellemző, az asszonyok pedig kritikusak lesznek. Hát ettől kikészülök. Úgy látszik, hogy már a példabeszédek könyvének az összeállítói is ismerték ezt a jelenséget, azért került bele az a bölcs mondás, hogy jobb a tető ormán lakni, mint a házártos asszonnyal egy házban, sőt jobb a puszta földjén lakni, mint a zsémbes asszonnyal egy házban. De azért fölhívom a figyelmet arra, hogy azt nem tanácsolja a Biblia, hogy akkor költöz ki a tetőormára, vagy a puszta földre. Együttérzéséről biztosít. Hogy nehéz. Nehéz ezt elviselni, persze. Hát a házasság nem habos torta. Van benne ilyen. Hát nehéz. Hát az ember kikészül benne. Vajon Jézus miért tud előbb szeretni minket? Tudnék, azt írja Pál apostol róla, hogy mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Bocsánat, János írja, nem Pál. Ő előbb szeretett minket. Hogy tudja megelőlegezni a szeretetet? Én nem is ismertem, ő már szeretett. Mit se tudtam róla, már értem, megszületett, egy karácsonyi ének jut eszünkbe. Ő hívott, szólítgatott, amikor még hátat fordítottam neki. Hogy lehet ez, hogy ő tudja előlegezni? Úgy lehet, hogy ő neki nincs hiányállapota. Mert ha én átélem azt, hogy nem tisztelnek és nem fogadnak el, nincs jelentősége az életemben, és nem vagyok elfogadott, hiányállapotom van, várom annak a betöltését, és ezért képtelen vagyok a másiknak megadni azt, amiben ő szenved hiányt. De Jézus nem szenved hiányt. És ennek a titka az, hogy a Szent Háromság belső szeretett közösség. A Szent Háromság titkának a magyarázatára nem vállalkozom. Okos teológusok bicskája is beletört ebbe már, de elfogadjuk, elhisszük. Hiszen a Bibliából nyilvánvaló, hogy egy Istenünk van, három személyes megnyilvánulásban. Egy csodálatos belső közösség az. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ugyanaz az Isten. Bármelyiket szólítom meg, ugyanahoz az Istenhez jut el a dicsőítésem, vagy a kérésem. Nos hát, ott ő nála megvan a szeretet, bő tartalékban, olyan, mint egy bő áramforrás. Bevallom, hogy ennek a laptopnak tönkrement az akkumulátora, de hálózaton működik. Hát egy bőséges hálózata van Istennek. Arra rá lehet csatlakozni. A hívő ember olyan, mint egy trolibusz. Az áramszedőnket föl kell nyomni a vezetékre. Akkor tud menni. Ha lejön, hát legfeljebb, ha lejtőn megy, akkor egy darabig még elgurul. Vagy a lendülettől. De működni kitartóan csak akkor tudunk jól, ha kapcsolatban vagyunk ezzel a mennyei áramkörrel. Ez a hívő ember kiváltsága. Ézsaiás 43-ban olvassuk ezt, hogy drága vagy nekem, szeretlek. Majd ezt az igét bővebben is megmutatom az utolsó táblán. Tehát innen kapom én is, és kapod te is az energiát ahhoz, hogy tudjuk egymásnak adni azt, amire a másiknak szüksége van. Be kell vallanom, nem könnyű ez. Túl kell lépnem a saját emberi korlátaimon. Az Úrral való bensőséges közösségre van szükségem. Ha a párom undok, nem tudom, nálatok előfordult-e már ilyen, bepanaszolhatom őt Istennek. És akkor Isten beszél velem. És elmondja azt, hogy én rendeltem melléd, és neked az a dolgot, hogy őt szerest. És hiánya van, azt éli át, hogy nem tisztelet, tisztelt. És ne vitatkozz velem, hogy nincs benne semmi tiszteletre méltó. Rossz a szemed, ha nem látod. Tőlem végy szemgyógyító írt, hogy láss. Hogy a másikat is meglásd. A másikban a szükséget szenvedő embert, akinek éppen rád van szüksége. Tőlem megkapod. Megkapod a szeretetet. Róma 5.5-ben van az az ige, ami így hangzik, hogy az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hogyan kezdődik ez a gondolatsor? Ezt megelőzően az van, az olvasható, hogy a remény pedig meg nem szégyenít. Én azt mondom, hogy a mi házasságunkban már nincs remény, akkor jusson eszünkbe, Róma 5.5. A remény nem szégyenít meg. Milyen alapon? Azon az alapon, hogy Isten adja a szeretetét a szívembe. Akkor is, ha tőle nem kapok. Gyökösi Endrétől hallottam így megfogalmazni az agapé tartalmát, hogy szeretlek függetlenül attól, hogy milyen vagy. Sőt, szeretlek annak ellenére, hogy 3 pont és lehet folytatni. Hogy undok vagy, hogy kiállhatatlan vagy, hogy kritizálsz folyton, hogy az óvodában felejted most már 3-szor a gyerekünket, vagy nem tudom, mi mindent lehetne itt sorolni. Szeretlek annak ellenére, hogy. És ha betölt engem ez a szeretet, akkor nem robbanok le, nem vonulok vissza, nem leszek agresszív, nem leszek kritikus, kinek mi van kéznél. Ez szépen félre lehet tenni, és megkapni hozzá a segítséget az Úrtól, ha van kapcsolat az Úrral. Na most mindezek után fel kell ismernem néhány tényt. Mindenek előtt azt kell felismernem, hogy a társam nem olyan, mint én. Ki az közületek, aki azt szeretné, hogy a társa pont olyan legyen, mint ő? Senki nem jelentkezik. Na jó, nem külsőleg. Hát mondjuk az lenne aztán a riasztó. Magamat látnám szembe jönni. Kedves idős barátom, nem olyan rég már elment az Úrnál van, talán másfél évvel volt idősebb nálam, egyszer elmondta, hogy egy áruházban voltam, és láttam, hogy szembe jön egy öreg pasas, hát gondoltam, hogy ezt az öreg pasast még magam elé engedem, és akkor vettem észre, hogy egy tükör van. Hát ugye nem jó az embernek ilyenkor saját magával találkozni. Ő nem olyan, mint én, nem sok külsőleg, lelki alkatát tekintve is egészen más. Nem olyan, mint én, és nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Még boldogult fiatalkoromba, lánykoromba, vagy legénykoromba. Hát nem olyan, hát közben megismertem. És néha meglepetéseket okoz. Nem csak kellemetlent, kellemest is. Amit nem gondoltam róla. Jé, hogy milyen gazdag az emberi személyiség. Mi minden ki nem jön belőle. De mind emellett ő rá van szükségem, mert kiegészít engem. És itt két idézet látható. Az első idézet után nincs név, pedig nem tőlem származik, de akitől származik, nem írt könyveket, semmiről nem híres. Én azt gondolom, hogy Isten számon tartja őt, mert egy kedves keresztény emberről van szó, nálam vagy 10 évvel fiatalabb, néhány évvel ezelőtt egy férfi csoportban, egy házaspári héten panaszkodott valaki arra, hogy ő nem érti a feleségét, mert nem gondolkodik normálisan. Mire ez a férfi azt mondta, hogy gondolja arra, hogy Isten őt az oldalbordádból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Hát ez csodálatos, nem? Hát miért volna szükség belőlem még egy példányra? Semmi szükség rá, bőven elég egy. Na de, hogy igazi egységet alkossunk, azért engem ki kell egészíteni. Hogy működik ez a kiegészítés? Egy időben nehezen viseltem el azt, hogy mások vagyunk, például abban, hogy a feleségem olyan alapos. Mert én nagyvonalú vagyok. Na képzeljétek el ezt egy takarítási helyzetben. Én úgy voltam vele, hogy hát nem kell ilyesmire annyit laszafacázni, gyerünk bele, kész, zsip, zsupsz, megvan. De ő ezt nem bírja elviselni, hanem minden tárgyat külön megfog, helyére tesz, letöröl. Rengeteg időbe telik. Idegesítő. Amíg aztán rá nem jöttem, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én, megenne minket a kosz. Ennél csak az lenne még nagyobb baj, ha én is olyan alapos lennék, mint ő. Mert akkor örökké csak takarítanám. Hát kiegészítjük egymást. Ami nekem nem jut eszembe, az neki mindig eszébe jut. Ugye? Látom, hogy vannak itt még rezonáló férfiak. Igen, hát szükségünk van egymásra. Baj lenne, ha nem volna. Néha az ember úgy megkönnyebbül, hogy na hát most van egy kis nyugim, de eltelik egy-két hét, már úgy hiányzik. Akkor már megint együtt kell lenni. Igen, mert Isten minket egymás mellé, egymás számára rendelt. Kiegészítjük egymást. Na van itt egy másik mondás, itt már vannak szerzők. Dév és Claudia Arp. Házasággondozó párról van szó, ketten az úton, ez a címe annak a könyvnek, a magyar fordítása a könyvnek, amiből ez az idézet való, egy házas pár, azt írják, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Aranyos, nem? Persze. Hát szükség van rá a másikra. Kapcsolatot kell építeni. Az ember élet értelme bizonyos szempontból abban van, hogy kiteljesedjünk a kapcsolatainkban. Kapcsolat nélkül nehéz elviselni az életet. Ha nincs kinek elmondani azt, ami bánt, vagy akár azt, ami éppen örömmel tölt el, ez nehezen elviselhető. Szükségem van a másik emberre, akivel megoszthatom. Milyen lépésekből épül a kapcsolat? Az első az, hogy elfogadás. Elfogadom a másikat. Szeretlek függetlenül attól, hogy az agapé magyarázata. Elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértek vele. De őt elfogadom. Még azt sem jelenti, hogy helyeslem minden lépését vagy gondolatát. De őt elfogadom. Természetesen ez nem csak házasságra, házaspárokra vonatkozik, minden emberi kapcsolatra, barátságra, munkatársi kapcsolatra, testvéri közösségre. Elfogadom. A következő az empátia. Talán elhangzott már, hogy az empátia nem érzelmi beleélés, vagy érzelmi rezonancia, csupán azt jelenti, hogy én megértem a másik embert, azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, és onnan nézem a problémánkat, vagy onnan nézem az életünket, abból a pozícióból, ahol ő van, mert onnan sok minden másképpen látszik. Ahogy Szabó Lőrinc a Lóci Óriásban, a padlóról, ahol a gyerek van, abból a pozícióból. Ha én meg tudom tenni azt, hogy a feleségem helyzetébe illeszkedve nézem a konfliktusunkat, már is nyert ügyünk van. Ha én meg tudom tenni azt, hogy egy öreg ember helyzetébe illeszkedve nézem az ő problémáját, már is jobban megértem azt, hogy miért viselkedik olyan lehetetlenül. Ha én egy kisgyerek helyzetébe illeszkedve próbálom megfejteni a viselkedését, milyen neki, megértem őt, és kezd javulni a kapcsolatunk. Tehát mindenféle vonatkozásban az empátia ezt jelenti. Bocsánat, ha mondtam már, mi az empátia, mi nem. Valaki sétál a Dunaparton, kétségbe esett kiáltás hangzik a folyóból. Mondtam már? Nem. Segítség, nem tudok úszni. A sétáló visszakiabál, én sem, de azért nem ordítozok. Hát ez az empátia hiánya. És mi az empátia? Az elmegyógyintézetben hallucinál a beteg, mondja az orvosnak, nézze, doktor úr, itt másznak a hangyák a karomon, csak úgy söpröm le őket, mire az orvos, na jó, jó, csak ne rám. Nyilván a vicc éle az, hogy egy kicsit érintett az orvos is, de ezentúl azt gondolom, gyönyörű példája az empátiának. Mert teljesen beleéli magát a páciense helyzetébe. És megérti őt. Hát erre van szükségünk. Ez az empátia. Az egységünk épül ezáltal. Nos hát, végül a hatékony kommunikáció, hogy ki is tudjam fejezni mindezt. Nem elég elfogadni, nem elég megérteni. Valahogy meg kell tanulnom azt, hogy kifejezzem. Hatékony kommunikáció mit jelent? Először is tartalmaznia kell az elfogadást, az értékelést, azt, hogy én megbecsülöm, értékelem őt, és hogy megértem, és megtanuljuk egymás szeretet nyelvét. És itt eszünkbe jut Chapman könyve, egymásra hangolva, avagy a szeretet öt nyelve, ezt most nem akarom elmondani, de gondolom, nagyon sokan ismerik. Ha Isten segít és éltet, tavasszal szeretnék egy kifejezetten házasság előkészítő sorozatot tartani fiataloknak és házasságban élőknek, és akkor bővebben lehet foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ez reklám volt, és remélem, hogy lesz tavaszi sorozat. Tehát meg kell tanulnunk egymás szeretet nyelvét, és a jó fülünket használjuk, amikor egymásra figyelünk. Hogy a jó fülünket? Egy gyerektáborban történt, az egyik fiatal lelkész kapta azt a feladatot, hogy az egyik hálóteremben felügyeljen, fiúk voltak ott. A tábor vezető belépett lámpaoltás után a szobába, iszonyú ricsaj, párna csata, a felügyelő fiatal lelkész pedig alszik. Fölrázza, Pista! Ha nem látod, hogy mi történik itt? Fölnyitja a szemét, bocsánat, a jó fülemre feküdtem. Tűnik, az egyik fülére nem hall az illető. Hát nem egészen erről van szó, de lényeg az, hogy ne feküdjünk a jó fülünkre, találjuk meg, hogy a jó fülünkre. Hány füle van az embernek? Hány? Hát azt mondják, hogy kettő. Néhány jeles pszichológus szerint nem kettő. Több. Schulz von Thun, kivételesen nem amerikai, hanem német kommunikáció pszichológus, azt mondja, hogy az embernek négy füle van. Aki nem hiszi el, nézze meg, itt van. Négy füle van. Na nézzük meg ezt a rajzot, ez a szerző könyvéből vett eredeti ábra, csak a szöveget cseréltem ki, a német szöveget magyar szövegre. Ülnek az autóban, ez a házaspár ül az autóban, állnak az útkereszteződésnél, mert tilosat jelez a lámpa, egyszer csak megszólal a férj, zöld. Mire a feleség? Te vezetsz, vagy én vezetek? Vajon melyik fülét használta az asszony? Ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, mit mond tulajdonképpen, akkor mondta volna, hogy igen, zöld, hát én is zöldnek látom. Ez tény. Ha azt a fülét használta volna, melyik arra figyel, milyen állapotban van, akkor az üzenet ez lett volna számára, sietek. Ha a felszólítás fülét használta volna, mit kell tennem, akkor az üzenet ez lett volna, adj gázt. De ő azt a fülét használta, amely arra figyel, milyennek tart engem, és az üzenet az volt számára, hogy ügyetlen vezető vagy. Hát nem veszed észre, hogy már zöld, megsértődött. Ugye nem mindegy, hogy az ember melyik fülét használja. Van itt egy másik példa, az ebédlő asztalnál ülnek, megszólal a férj, mi ez a zöld a levesben? Na, nézzük itt is végig. Ugye azt mondja erre az asszony, ha neked ez nem ízlik, mehetsz máshova enni. Ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, mit mond tulajdonképpen, akkor válaszolt volna, hogy petrezselyem. Vagy látod, ilyen kis gömbölyű, ez a zöld borsó. Ugye, mert ez egy tudományos érdeklődés. Tárgyi tartalom füle. ha azt a fülét használtam, hogy milyen állapotban van a másik, akkor az üzenet az lett volna, hogy nekem ez nem ízlik. A felszólítás füle, mit kell tennem, azt az üzenetet hozta volna, hogy máskor légy szíves, hagyd ki ezt a zöldet. De számára az üzenet az volt, hogy pocsék szakácsnő vagy, mert azt a fülét használta, hogy milyennek tart engem. Ugye nem mindegy. Hát előfordul az is, hogy vannak emberek, akiknek egy fülük sincs, az is előfordul. Hallottam egyszer egy fiatal házaspár beszámolóját. Első ebédjét készítette a fiatalasszony, mindent beleadott. Áttanulmányozta a szakirodalmat, több szakácskönyvet, beszerezte a legjobb alapanyagokat, aztán föltállalta. Leste a férjét. Hogy reagál? Azt pedig csak lapátolt befelé. Egy szót se szólt. Hát már a sírás folytogatta az asszonyt. Aztán jött a sütemény, nem szólt semmit, a kávé, az se. Aztán férje ledőlt a heverőre, egy idő után egyenletes szuszogás lehetett hallani. Aztán úgy délután 4 óra körül kinyitotta a szemét, észrevette, hogy valami baj van feleségével, megkérdezte, hogy mi bajod van. Mire az asszony, nem ízlett az ebéd? Miért? Mi volt az ebéd? Hát ugye ez így nagyon jó pofa, de akkor ezt átélni rettenetes lehetett, nagyon rossz lehetett. Nem jók a fületlen férje. Ez, hogy mi bajod van, ez néha előfordul. Sír az asszony. Nem tudom, hallottatok már ilyet, hogy egy asszony sír. Előfordul. Sír. Férje megkérdezi, mi bajod van. Erre a válasz, semmi bajom nincs. Erre a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi baja nincs. Hát nem olyan egyszerű a kommunikáció. Fül kell hozzá, nem biológiai fül, hanem olyan fül, amelyik arra figyel, hogy milyen állapotban van a másik. A házasságban, minden párkapcsolatban ez nagyon fontos fül. Még egy példa eszembe jutott, ha szabad elmondani. Egy házaspári héten mesélte el, egyik házaspár, az asszony mesélte el. Vasárnap délután sétáltak. Hát az asszony, meg kell mondanom, kissé, hát hajlamos a gömbölyded formára. Nagyon szereti az édességet. De sétáltak vasárnap, elmentek egy cukrászda mellett, a férj megkérdezte, kérsz sütit? Mire a feleség? Kösz, nem. Mentek tovább, erre az asszony meg volt sértve. Miért? Miért nem kérdezte még egyszer? Miért nem erőltette egy kicsit? Hát nem olyan egyszerű dolog ez a kommunikáció. Na most hát ezek hatalmas témák, a kommunikációval több estét el lehetne tölteni, nem beszélve a konfliktus kezelésről, azzal talán még többet. Na de nézzük meg ezt az utolsó táblát. Itt van Gál Évának egy gyönyörű rajza. A bibliai család legfrissebb számában egyébként benne van ez a rajz. És itt az Ézsaiás ige. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Már ebben, hogy neveden szólítottalak, Isten kifejezi számomra azt, hogy én fontos vagyok neki. 12 éven át tanítottam általános iskolai szinten. Hamar megtanultam azt, hogy a legrosszabb a gyerekekkel való kapcsolat kialakítása szempontjából, ha nem tudom a nevüket. Hát már a nevét sem tudom. Isten tudja a nevemet. pedig hát sok millió embert számon kell tartania. Mégis tudja. Neveden szólítottalak, enyém vagy, tehát benne van a jelentőségem, és enyém vagy, benne van a biztonságom. Az övé vagyok, ő megvéd. Aztán tovább. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Akármilyen házassági árvíz. Keresztül tudunk lábolni rajta vele. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Akármilyen szörnyűség van a kapcsolatunkban. Akármilyen nagy feszültség. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Mind a két alapszükséglet néven nevezve. Mi a megoldás? Az Istennel való kapcsolat ápolása, vagy ha egyáltalán nincs meg, a kialakítása, mert ő kezdeményezően szeret. Ő keres engem. Hol vagy? Ádám, hol vagy? Milyen állapotban, milyen lelki állapotban? Én válaszolhatok neki, mert ő elkezdi a kommunikációt. Mondhatom akár azt is, hogy a padlón vagyok, vagy még mélyebben. És akkor folytatjuk. És ebben a beszélgetésben föloldódhatunk. Itt én befejeztem. Egy hét múlva a témánk a hűség értelme. Van-e értelme annak, hogy hűségesek legyünk egymáshoz? Hogy vers lesz ez, nem tudom, de másik reménység az, hogy a Vasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkarának egy része jön el, és ők fognak énekelni, tehát énekkar lesz. És ez a szép téma, a hűség értelme. Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm szépen.